a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Az Európai Unió ellenőrző számvevőszéke szerint a COVID utáni helyreállítási alapból kifizetett 100 milliárdok egy részének útja gyakorlatilag követhetetlen. A jelentés szerint a jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé a végső kedvezményezettek és a tényleges kiadások teljes körű ellenőrzését, ami komoly kockázatot jelenthet az uniós adófizetők pénzére nézve. Közben kiderült, hogy súlyos élelmiszerbiztonsági botrány árnyékolhatja be az Európai Unió és a Mercosur államok közötti kereskedelmi megállapodást. Sajtójelentések szerint az egyik első Brazíliából érkező csirkeszállítmány jelentős részében szalmonella fertőzést találtak az európai laborok, ezért a rakományokat azonnal visszafordították. Brüsszel hónapok óta azt kíséreli megbizonyítani a Mercosur miatt, hogy a dél-amerikai import nem veszélyezteti az európai élelmiszerbiztonságot. Mindkét ügy gyökere az Európai Bizottságtól és vezetőjétől, Ursula von der Leyentől indul. Lehet-e következménye, azaz belebukhat-e von der Leyen asszony abba a túlterjeszkedő politikába, amelyet évek óta folytat? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt is. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Na tehát két ügy van itt, de hogyha messzebbről indulunk egy kicsit, von der Leyen asszony politikai pályafutását több ügy is beárnyékolja, amelyről mondjuk azt, hogy diszkréten vagy hallgatott, vagy csak éppen szőrmentén kezelte a mainstream sajtó. Ez a kettő, ami most napvilágot látott, valamiféle változást is mutathat az ő politikai pályájában, azaz, ahogy a nap kérdése szól, lehet-e következménye?
Ez a nagy kérdés, és azért mondom, hogy ez a nagy kérdés, mert látható és érzékelhető, hogy von der Leyen körül, mint a fogyna a levegő. Vagy legalábbis próbálják őt beszorítani, és visszaszorítani keretek közé. Azért fogalmazok így keretek közé, mert az első Európai Bizottsági elnöksége idején a megörökölt kereteket követte. Ugye akkor is, ha visszaemlékszünk, az elődje már elindította az Európai Bizottságot egy olyan úton, amiről azt mondták, hogy akkor ez egy politikai bizottság. Jean-Claude Juncker volt ugye, aki ezt az egész folyamatot megkezdte, és Ursula von der Leyen tulajdonképpen nem szakított ezzel a folyamattal, és nem mondta azt, hogy akkor visszatereli a bizottságot az eredeti irányba. Magyarán, hogy a szerződések őre, hanem azt mondta, hogy ő folytatja ezt az utat, és politikai bizottságként tekint az Európai Bizottságra. Nem is tudom, hogy mondta-e, de az egyértelmű, hogy tette ezt. És a második ciklusára pedig elképesztő hatalomtechnikai akciók sorozatába kezdett, aminek a végeredménye az lett, hogy úgy állította össze az Európai Bizottságnak a működési struktúráját, hogy egyrésztről megkerülhetetlen az ő vezetése, tehát ő neki nem csak egy ilyen napi rendképző, meg összehangoló szerepe van az Európai Bizottság napi működésében, hanem úgy rakta össze a portfóliókat, hogy azok részben átlógjanak egymáshoz, a különböző, a testületen belüli különböző szereplők esetében. Magyarán, hogy az Európai Bizottság elnökének legyen majd a végső döntés a legfontosabb kérdésekben, hogy ő hozza meg ezeket a döntéseket. Ugyanezt történt a kommunikációban, hogyha visszanézünk az előző ciklusra, akkor láthattuk az európai biztosokat kommunikálni, sokat kommunikálni, és egyébként sokszor kibeszélni a mainstreamből, tehát nem azt mondani, mint amit a mondjuk úgy Ursula von der Leyen képviselt, hanem mondták a saját szakterületükön a saját álláspontjukat. A kommunikációt is központosította Ursula von der Leyen, és beterelte az összes biztost abba a helyzetbe, hogy gyakorlatilag a beosztottjaivá váltak. Na most ez nyilván azt lehet mondani, hogy ez hatékonysági kérdés, csak ugye milyen érdekes, hogy az elmúlt időszakban elkezdte bántani több különböző szereplőnek a szemét. Például a németeknek is elkezdte, furcsa módon a németeknek, a német kormánynak bántani a szemét ez. És hát megjelent az itt, igény megjelent az ötlet, hogy hát az Európai Bizottság mellé vagy fölé kellene egy testületet létrehozni az Európai Unión belül, amelynek az lenne a feladat, hogy a bizottságot ellenőrizze, aminek ugye az lenne a feladat, hogy a szerződéseknek az őre legyen, tehát igazából így szaporodik ugye az adminisztráció, hogy ha valaki nem látja a feladatot, akkor nem azt mondják, hogy akkor váltsuk le, hanem akkor helyezzünk fölé egy másik szervet. Nyilván ennek szerződést kellene hozzá módosítani, tehát egy önmagában magyarult, de azt, hogy ezek a jelzések Németországon meg Franciaországban érkeznek, ezek már üzenetek. És azt mondják, hogy van egy határ, amit nem kellene most már átlépni.
De nem fából vaskarika ez, hiszen hát pont, hogy az államfők, illetve kormányfőkből álló tanács, ugye, amely az államokat képvisel, azokat a tagállamokat, melyek bizonyos jogköröket delegálnak aztán a központi hatáskörbe, hát nekik kellene ellenőrizni. Voltak éppen ők lennének az aktorok, a bizottság meg, ahogy az alapszerződés szól, a szerződések őre lenne, hogy betartják, nem tartják. Most itt, amiről beszéltünk, Ursula von der Leyen önálló politizálásba kezdett több ügyben is, túllépve a hatáskörét. Hát akkor a tanácsnak kellene visszavenni a hatáskörét, ugye, azaz helyreállítani a tekintélyét, meg a hatáskörét, nem?
Ugye az önmagában nem probléma, hogy az Európai Bizottság elnöke egy ilyen kezdeményező magatartást vett fel. Ezt lehet kritizálni, lehet szeretni, vagy nem szeretni. Probléma ott van, volt, és valószínűleg lesz is, amikor az Európai Bizottság elnöke szándékosan szembe menve az állam és kormányfőknek a döntéseivel, a stratégiai döntéseivel, indít el olyan folyamatokat, amelyek hát egyértelműen abban az irányban mutatnak, hogy az európai parlamentek kiegyezve megpróbál a tagállamokra nyomást gyakorolni, hogy el kell fogadni egyik vagy másik Európai Uniós kezdeményezést. És ugye itt egy érdekes helyzetbe kerültünk, mert az Európai Bizottságnak a lényege és az érdeke az a szabályozás. Csak hogy Európára mindenki elmondja, hogy túlszabályozásban van, és vissza kellene mondani ezt a szabályozást. És ugye eddig csak úgy halkan mondogatták ezt, most egy új hangja, egy német hangja lett ennek a megközelítésnek, ezt Friedrich Merznek hívják ezt a hangot, és ugye a német kancellár. És ő is elkezdett arról beszélni, hogy hát itt el kellene kezdeni csökkenteni a különböző Európai Uniós szabályokat, nyilván a versenyképesség miatt. Nyilván teszi ezt egyébként Merz azért, mert például most ma reggel is olvasom a Politikóban, arról cikkeztek, hogy hát milyen komoly problémák vannak Merznek a megítélésében, és hogy elképesztő mélypontra halmoz támogatottság tekintetében, annyira nem szeretik, és annyira nem elégedettek a munkájával Németországban, annyira nem tud felmutatni eredményeket, mert hogy miben kellene felmutatni eredményeket, vagy ugye abban a tekintetben, hogy Németország képe jobb, tehát belpolitikai szempontból, másik pedig az, hogy a gazdaság erős vagy erősödik versenyképesség szempontjából egyikben sem tud felmutatni, és van egy kedvenc témája, amiben most majd fel fog tudni valószínűleg mutatni, az Ukrajnának a kérdése, és ugye mindent Ukrajnának próbál meg felhúzni, legalábbis kommunikációsan sok tekintetben igen, de ezt most tegyük félre.
Ez a bizottság válasza egyébként, ugye, mert szoktuk mondani azt, hogy a Politikó voltak éppen a bizottság szócsöve. Szóval úgy néz ki, hogy itt van, elindult egy ilyen adok-kapok.
Mindenképpen a brüsszeli mainstreamnek a hangja a Politikó, és igen, amikor felhívják a figyelmet arra, hogy a német kancellárnak a tevékenysége, és ugye előtte a német kancellár kritizálja az Európai Bizottságot, akkor igen, akkor lehet látni, hogy kezd létrejönni, vagy hát volt is mindig egy Berlin-Brüsszel ellentét, csak ugye eddig ezt a Berlin-Brüsszel ellentétet, a Budapest-Brüsszel ellentét elfedte. Mert hogy egész egyszerűen csak annyit kellett csinálni, hogy bármilyen vita volt, oda tolták Orbán Viktort. És azt mondták, hogy ott van a magyar miniszterelnök, és a minden miatta van, minden az ő hibája, és ugye úgy is hivatkoztak rá a Politikó korábbi cikkeiben, mint egy bűnbak, akit mindig oda lehet rakni, hogy na hát ő a hibás. A másik nagyon szellemes megnyilatkozás meg az volt, hogy tulajdonképpen egy ilyen kaszkadőr, aki ellátja azokat a feladatokat, ami hát ugye nagy bátorságot igényelne, és más állam és kormányfők ezt a bátorságot nem vállalják.
Magukra. Meg hogy megütheti is magát, ugye a kaszkadőrségben ez is benne van, hogy megütheti így magát az színész helyett.
És ugye ez Orbán Viktort látványosan nem zavarta az európai politikában. Nyilván ki lehet bontani, lehetne egy külön műsort, külön beszélgetést indítani, hogy ennek mondjuk a választási eredményben mekkora következményei voltak, mert látható volt egy európai összefogás is. A választás megelőzően Orbán Viktorral szemben, mert ő azt mondták, hogy most már elegük van a magyar miniszterelnökből, most kapnak egy másik magyar miniszterelnöket, egy másik kétharmados felhatalmazással, aki viszont az Európai Néppártnak a tagja. És ugye itt majd egy nagy kérdés lesz, hogy ő tudja, akarja tágítani a mozgásterét, vagy pedig az alapvető kérdésekben majd be kell, hogy simuljon, meg be fog majd simulni abba az elvárásrendszerbe, amire megfogalmazták. De visszatérve az eredeti gondolatmenetünkre, itt ugye ez a törésvonal valószínűleg mindig is volt, sőt, mindig is volt Berlin és Brüsszel között, Berlin még megpróbálta irányítani Brüsszelt. Most ezek a kérdések sokkal látványosabbak lesznek, sokkal inkább a felszínre fognak törni, mert hogy sokkal jobban meg kell mutatnia magát Berlinnek is, és azt mondani bizonyos kérdésekben, hogy ezt nem támogatja, hiába akar bármit Brüsszel, hiába akar bármit az Európai Bizottság.
Na most, hát olyan konkrétumok vannak ám itt, mert ugye ez a bizonyos jelentés, amelyet a előzőekben idéztem, ez az Európai Unió ellenőrző ugye számvevőszéke szerint több száz milliárd eurós támogatási rendszerben számos esetben nem követhető pontosan, hogy kikhez kerülnek a források, mire használják fel. 577 milliárd eurós ez a bizonyos alap. A tényleges költségek nehezen vagy egyáltalán nem követhetők nyomon erről írnak. Új von der Leyen ügynek is minősítette egy lengyel képviselő ezt, és arra figyelmeztetett, hogy ez az Európai Bizottság legnagyobb pénzügyi botránya lehet. Ugyanakkor például a mainstream média nem nagyon foglalkozik ezzel az ügyel, pedig az uniós polgárok pénzéről van szó. És ismét von der Leyenhez köthető, akinek már volt a Covid idején, meg német hadügyminisztersége idején is pénzügyi botrány.
Ez
hát mondjuk azt telefonján, ami eltűnt ugye SMS-ekben a Pfizer megrendelés.
Igen, akkor kifizette a nyaralását, című kérdések is hasonlók. Tehát volt itt már sok minden volt már von der Leyennel kapcsolatban. Megint azt látjuk, hogy megy a félrenézés a mainstream részről, ami azt üzeni, és azt mutatja, hogy von der Leyent játékban akarják tartani. Magyarán azt akarják, hogy ott legyen, és ő legyen az Európai Bizottságnak az elnöke, de vegyen vissza ebből az aktivizmusából, és sokkal inkább feleljen meg azoknak az elvárásoknak, amiknek hát sokak szerint neki is meg kellene felelni. Azért veszik el ezeket a botrányokat, mert nyomást akarnak gyakorolni rá, és megpróbálják az Európai Bizottság elnökének ezt a politikai aktivizmusát visszanyesni. Mert nyilván, hogyha botrány van egy politikus körül, akkor óvatosabb. Akkor óvatosabban politizáló, jobban odafigyel arra, hogy ki mit ígér, ki mit szeretne, tehát ebből a szempontból ez von der Leyennek egyfajta ilyen visszanyersése is volt. Egy másik visszanyersés is, ami meg ugye magyar sajtóba is beszivárgott, ez pedig nem más, mint az, hogy ugye arról beszélnek Brüsszelben, hogy egy háborús helyzet van. És hogyha háborús helyzet van, és háborúra kell felkészülni az Európai Uniónak, akkor az Európai Uniónak is úgy kell viszonyulni a helyzetet, mint egy háborús helyzet. És ugye így jelent meg az értelmezésben, hogy hát akkor lehet, hogy nem von der Leyen a legalkalmasabb jelölt az Európai Bizottság vezetése, hanem akkor lehet, hogy egy olyan embert kellene odarakni, akinek van már tapasztalata ilyen szinten, hogy hogyan lehet egy hadi működést, egy hadi rendszert összehangolni, és ugye rögtön Mark Rutte, a NATO-nak a főtitkárának a szerepe merült fel. Ez messzire vezet bennünket, mert itt már a NATO-nak az újraértelmezése, vagy a NATO-nak esetleg a vége, vagy átalakulása kapcsán jöttek elő ezek a gondolatok, hogy Rutte-t át kéne hozni az európai politikába, és hogy akkor az Európai Unióból csinálni egy ilyen védelmi szövetséget. Ezek nagy, hosszú, távol stratégiai kérdések. Mindenesetre érdekes, hogy megjelent ez. Nyilván nem azzal a felhanggal talán, hogy akkor most egyik napról a másikra le fogják váltani Ursula von der Leyent, hanem inkább azzal a felhanggal, hogy lehet, hogy akár a következő ciklusban, 2029-ben, de már megtalálták a megfelelő jelöltet az Európai Bizottság elnöki pozíciójára, ha és amennyiben Manfred Weber nem nyújtja be az igényét újra, mert ugye Manfred Weber, emlékszünk rá, hogy Orbán Viktor miatt nem lett az Európai Bizottságnak az elnöke anno, ugye még az Ursula von der Leyen előtti időszakban, pontosabban Ursula von der Leyen helyett lett volna, ugye ő is, von der Leyen csak a második szereplő volt, és ugye Webernek meg volt egy gondolata a közelmúltban, ami meg arról szólt, hogy igazából egy szuper pozíciót kellene létrehozni Európában, az Európai Bizottság elnökét, meg az Európai Tanácsnak az elnöki pozícióját össze kellene vonni egy személybe, és hát nyilván Weber saját magát tartja a legalkalmasabbnak erre a pozícióra, azért ez is kiderült, hogy ő szívesen megfontolná, hogy egy ilyen pozíciót átvegyen.
Ugye érdekes volt az a Weber ügy, mert valóban ez a végkövetkeztetés, hogy ugye Orbán Viktor nem szavazta meg, na de hát előtte Weber úr arra hivatkozott, hogyha a magyarok szavazata lenne szükséges ahhoz, hogy ő megkapja ezt a pozíciót, akkor köszöni szépen, nem kérne belőle. Hát ez történt.
Ez történt, és ez egy fontos...
Szóval ez a nem mi kezdtük helyzet, ugye?
Ez egy fontos értettsége is volt egyébként Webernek Orbán Viktorral szemben, és ugye ez, amire csak egy fél gondolatáig utaltam az Európai Néppárt tekintetében, hogy van itt egy tapasztalat egy kétharmados felhatalmazásra bíró magyar miniszterelnökről. Most kaptak egy másikat, ami szintén az Európai Néppártnak a tagja, és most gyakorlatilag Weber ugyanabban a helyzetbe került, mint a 2010-es években volt, és hát neki most egy új szemét kell menedzselni a Magyar Pétert. És az a kérdés, hogy Magyar Péter azt fogja elmondani, hogy igen, akkor ő tiszteletbe tartja azokat az elvárásokat, amiket megfogalmaznak az Európai Néppárton belül a tagpártok irányába, vagy azt mondja, hogy tudatosan elkezdi tágítani a saját mozgásterét, hivatkozva a kétharmados felhatalmazásra, ami azért belpolitikailag, meg európai politikában is egy jelentős mozgásteret tud biztosítani Orbán Viktor számára is. Ez az, amit ugye még nem látunk, viszont amit látunk az az, hogy az Európai Bizottság is, meg egyébként a különböző európai szereplők, egyre másra veszik elő azokat a kérdéseket, hogy mi az, amiben változást várnak Magyarországtól az Orbán kormány politikájához képest. És nyilván ugye ez egy folyamatosan bővülő lista érdekes módon, tehát nem az van, hogy korábban kritizált dolgokat vesztek elő, hanem megjelentek új elemek, gyermekvédelmi törvény, stb., amire azt mondják, hogy hát itt van egy bírósági határozat, itt van egy politikai vita, itt van egy jogi vita, ezeket fel kellene oldani, ezeket Magyarország tudná feloldani azzal, hogy megváltoztatja a jogszabályait. De ez nem arról szól csupán, hogy jogszabályokat módosítsanak, hanem ez arról szól, hogy beletolják az új magyar kormányt már a megalakulásakor egy olyan helyzetbe, hogy amit Brüsszelből diktálnak neki, azt neki meg kell csinálnia. És ugye ebből lehetnek különböző csihipújék, és mintha már azért alakulna egy Ukrajna kapcsán, mert ugye az volt az elvárás az új kormánnyal kapcsolatban, hogy akkor automatikusan mindent oda fognak adni Ukrajnának. És egyébként ezt az európai sajtó is keltette, hogy mi is beszélgettünk a választási kampány időszakában, hogy Kijevből is ez volt a számítás, Brüsszelből is ez volt a számítás. Most ugye megjelent egy elvárás, amit a Bloomberg szellőztetett meg első körben, hogy a kisebbségi jogokhoz kötni Ukrajnának az uniós folyamatban való előre haladását az új kormányfő. Az egy kérdés, hogy ez csak ígéret alapú, tehát hogy elég az, hogy megígérik az ukránok, hogy akkor meg fogják tenni, mint ahogy ígérték korábban, aztán nem tartották be, vagy pedig konkrét jogszabályi kötelezettségeket kell vállalnia, meg teljesíteni a Ukrajnának jogszabályi módosítás, és hogy akkor még ott sem tartunk, hogy egy jogszabályt módosítanak, hanem a jogérvényesülésnek a gyakorlatba is. Hát ugye le kell, hogy folyjon, tehát magyarul egy jogszabály gyakorlatba is kell tudni ültetni. Tehát itt nagyon sok kérdés van Ukrajnával kapcsolatban, de az látszik, hogy háttérbe szorult a Zelenszky ügye, meg Ukrajnának az ügye uniós csatlakozás tekintetében, miután a német kancellár elmondta, hogy hát egyrésztről a rövid távú csatlakozás nem reális, másrésztről meg ugye azt is elmondta, hogy bele kell törődni abba, hogy Ukrajna területeket veszít, és területeket veszíthet, és akkor lehet béke, és akkor lehet majd uniós csatlakozás. Szóval nagyon érdekes mozgásokat vett itt hirtelen az európai politika, csak azzal, hogy Magyarországon volt egy politikai változás, és hát ezek a politikai változások meg folyamatosan történnek. Franciaországban lesz majd ugye elnökválasztás, meg ugye Friedrich Merznek a pozíció is, hát folyamatosan inog egy ennyire gyenge támogatottság mellett, bármikor felrobbanhat a koalíció, és azt mondhatják a szociáldemokraták, hogy hát ők inkább saját utakat járnak, és inkább kilépnek ebből a sztoriból. A ciklus közepén merülhet fel igazán ez komolyan, a ciklus közepe után Németországban.
Ugye ez a helyzet, amit ugye Magyar Péter felvetett, hogy a kisebbségi jogok helyreállítása, hát ez volt a magyar-ukrán viszony megromlásának az alapja. Ez volt a követelmény az Orbán kormány szemében is.
Ez is, ugye ez volt, amire utaltam, hogy az ukránok ugye itt több ígéretet tettek. Azzal kapcsolatban ezt megváltoztatják.
Tehát akkor most ugyanott vagyunk, mint ahol voltunk ebben a kérdésben, csak lehet, hogy a nemzetközi környezet változik, hogy Ukrajnával kritikusabbak?
Ugyanott vagyunk, ahol voltunk. A kérdés az, hogy az új kormány milyen pozíciót fog felvenni Ukrajnával szemben. Azt fogja mondani, hogy akkor ez tiszta lap, és akkor nem figyelnek arra, hogy mi volt a múltban. Magyarán újra pajra vehetnek bennünket az ukránok, most ezt leegyszerűsítve, vagy pedig azt mondja, hogy igen, volt itt egy Orbán kormány, amivel nem értenek egyet, de a tapasztalataira építenek, és a tapasztalatai rosszak voltak az ukránokkal szemben, mert az ukránok hiába ígértek, nem váltották be az ígéreteiket. Magyarán itt ez egy olyan kérdés most, amiben konkrét változást, konkrét jogszabályváltozást és konkrét jogérvényesülési változást akarnak létrehozni, vagy elvárni, és hogyha ez megvan, ez adott, akkor lehet majd Ukrajnának tovább haladni az uniós folyamatban. Ezek azok a kérdések, amik tényleg csak a gyakorlatban derülnek majd ki, ugye várhatóan ma összeáll, vagy pontosabban mondja, már összeállt az új kormány. Tehát itt a következő napokban, hetekben várhatóak lépések, mert hogy az ukránok ugye már jelezték, hogy ők készek tárgyalni, és szeretnének is tárgyalni az új külügyminiszterrel, Orbán Anitával, és szeretnék ezeket a kérdéseket rendezni. Valószínűleg ott lesz egyébként a külügynek, meg egyébként a miniszterelnöknek is az első legfontosabb témája között, mert hogy az európai elvárás is gyakorlatilag ezeket a kérdéseket gyorsan próbálják meg mederbe terelni.
Ugye beszéltünk itt néhány perccel azelőtt, hogy vajon hogy alakul az Európai Unió és az új magyar kormány viszonya, tágítja, nem tágítja. Nem tudom, hogy kiinduló pontunk lehet-e, vagy egy miniszteri meghallgatás az még mindig esetleg a kampány lecsengésének része, mert itt volt néhány olyan miniszter, aki mintha folytatta volna a kampányt. Ugye a külügyminiszter asszony Orbán Anita arról beszélt, hogy a jövőben nem akarunk bot lenni a küllő között, hanem küllők akarunk lenni a kerékben. Most hát ez hogy értjük? Mert ha úgy értjük, akkor pont egy besimuló politikára utal ezzel, vagy ez egy hangzatos, csak azért, hogy ellent mondjon annak az állításnak, ami a korábbi magyar miniszterelnök Orbán Viktor mondása volt, hogy ha kell, a nemzeti érdekek képviseletében bot tudunk lenni a küllő között.
Ez lesz az, ami a gyakorlatban fog kiderülni, mert ugye Orbán Anita is beszélt szuverenitási kérdésekről, de beszélt arról is, hogy a vétó nem akarja fegyverként használni, és nem fogja fegyverként használni Magyarország az elkövetkezendő időszakban, ami egy érdekes megszólalás, mert ugye alapvetően ugye ez egy az előző kormánnyal szemben, Orbán Viktorra és egyébként kormányával szemben felépített narratíva volt, hogy itt igazából ez egy fegyver a vétó, holott nagyon sok esetben az történt, hogy nem lett volna szabad szavazásra bocsátani bizonyos kérdéseket, mert lehetett látni alacsonyan vagy nagyköveti szinten, hogy nem lesz ebből megállapodás. Tehát ennek volt egy ilyen politikai játszma része ennek.
Hát az utolsó esély egyébként a kisebb tagállam kezében.
Ez így van, és ugye itt most a kérdés az, hogy Orbán Anitának a mondatát az hogy értjük. Na most ezt úgy értjük, hogy nem fogja használni, de megtartja, vagy pedig lemond róla Magyarország. Mert ugye ez a nem mindegy, mert a húsvétkor, húsvét hétfőn Manfred Weber előállt az ötlettel, hogy a kül- és biztonságpolitika területén meg kell változtatni a szavazási rendet, és innentől kezdve át kell térni a többségi szavazásra. Ugye eddig minden tagállamnak, és jelenleg is minden tagállamnak kell ugye a legtöbb kérdésben a szavazata és a hozzájárulása, lehet vétózni, és hogyha egy tagállam azt mondja, hogy nem, akkor azt a kérdést nem tudják elfogadni.
Ugye pont azért találták ki ezt az intézményt, hogy mindenképpen jussanak egyességre. Addig kell tárgyalni, még egyességre nem jutnak, mert hogy egyenlőek a tagállamok súlya, attól függetlenül, hogy mekkora a méretük. Ugye?
Igen,
ez volt az alapgondolat.
Ez volt az alapgondolat, és pont azért, hogy a többség zsarnokságát kivédjék, a nagyobb tagállamnak a zsarnokságát kivédjék, akik maguk mellé tudják különböző kérdésekben csatolni a kisebbeket, és akkor néhány ország meg egyedül marad, és akkor az ő véleményük meg nem számít.
Most pont kül- és biztonsági kérdésekben, ami éppen egyébként a legfenyegetőbb, meg hogyha háborús helyzetről beszélünk, arról gondolkodunk, már pedig nem nehéz, mert ugye a szomszédunkban dúl, akkor pont egy kardinális kérdés lehet ez. Éppen nem úgy, mint a zöld, hanem egy ilyen.
Ugye nagyon érdekes elméleti kérdés is lesz, hogy a vétónak a kivezetése, ha valóban ezt utat járják, és szerintem szeretnék ezt utat járni sokan.
De ez másoknak sem tetszik, tehát több tagállam van.
De akkor mindenkinek le kell mondania. Tehát akkor az közösen kell meghozni a döntést, hogy innentől áttérnek a többségi döntéshozatal, és hogy ez egyszer megtörténik, akkor nem lehet visszacsinálni. Nyilván szerződés módosítás régen, mi vannak bekalibrálva a szerződések, hogy a különböző szakpolitikai területeken, hogyha eljutnak arra a szintre a tagállamok, hogy lemondanak a vétó jogról, és azt mondják, hogy innentől kezdve többségi döntéshozatalban tudnak hatékonyan együttműködni, akkor onnantól kezdve többségi döntéshozatalban tudnak hatékonyan együttműködni, és pont. Tehát ez egy olyan dolog, ami visszacsinálhatatlan, hogyha ebben Magyarország meg a többi ország beleegyezik ebben a mostani helyzetben. Ugye azért érdekes elméleti kérdés, mert ugye azt mondják, hogy akkor, ha nincs vétó, akkor kevesebb a vita, mert akkor a kisebb országok, akik egyedül maradnak, akár hát elfogadják, hogy hát a többség döntött, és hát ez van. Igen, nem csak ugye a vétót arra hozták létre, hogy alapvető tagállami szuverenitási kérdés vagy érdek sérül, azt ki tudják ezzel védeni. Hogyha valóban ilyen történik, ilyen sérülés történik, akkor azt gondolom, hogy nem, hogy az európai integrációnak az előnyére válik a vétó kivezetése, sokkal inkább a hátrányára, mert tele lesz mikrosérelmekkel, vagy nagy sérelmekkel akár az európai integráció, meg az európai uniós tagországok, és ez tovább fogja növelni az európai uniós országok együttműködésében hát a törésvonalakat, tovább fognak erősödni ezek a törésvonalak, ami nem jó Európának. Ezért egyébként nem jó nekünk, tehát azért itt érdemes lenne egy megfontolt döntés hozni, meg hát látszik, hogy azért, mert meglátszott itt, hogy nagyon sokszor csak hivatkozási alapnak van felhasználva, meg lett felhasználva Magyarország itt az elmúlt időszakban. Jó példa erre az izraeli szembeni lépések, ugye az izraeli szembeni különböző szavazások. Amíg ez volt, mindig azt mondták, hogy de hát nem lehet átvinni izraeli szembeni elítélő határozatokat, mert hogy Magyarország ott van és vétózik, és Magyarország miatt, mert hogy Orbán Viktor szövetséges a Netanyahu-nak, folyamatosan ott áll és állandóan megvétózza a döntéseket, és ezért nem tud az Európai Unió izraeli szemben erőt mutatni. Aztán ugye ez véget ért ez a történet, és ugye jött az első külügyi tanácsülés azt követően, hogy megvolt ugye Magyarországon a választás, és akkor ugye kiderült, hogy újra beterjesztettek, hogy próbáltak ugye Izraellel szemben lépéseket tenni, aztán hirtelen megjelent két régi tagállam, Olaszország és Németország, akik azt mondták, hogy nem. Akik eddig ugye nem mondtak nemet ezekben a kérdésekben, megvárták, amíg Magyarország ezt mondja. Úgyhogy erre mondom azt, hogy itt izgalmas és egyre izgalmasabbá válik az európai politika, mert itt azok a törésvonalak, amik eddig nem látszottak, hirtelen a felszínen fognak majd törni.
Hát ugye a lényeg itt, ha megnézzük a két frontot, hogy akkor az egyik az, amelyik szövetségi államként képzeli el az Európai Uniót, azaz egy nemzet föderális, ezzel a kifejezéssel, új szakkifejezéssel élve, vagy politológiai kifejezéssel élve. A másik pedig az, amely azt mondja, hogy maradjon ez nemzetállamok szövetsége, amely bizonyos kérdésekben közös álláspontot képvisel, de valójában azért a szuverenitásukat, az önállóságukat a fő kérdésekben megőriznék a tagállamok. Hogy állunk most ebben a mérkőzésben?
Ugye ez a két szélső pont az európai integrációnak a megközelítésében, és ugye a valóság az alahol a kettő között történik, és folyamatosan alakul. Ez azt is látni kell, hogy a szerződések úgy vannak felépítve, ugye utaltam már itt a vétójog kapcsán is, hogy az egész rendszer egy irányban van bekalibrálva, tehát magyarán az egész rendszer a saját tehetetlenségétől köszönhetően is sodródik folyamatosan a föderális Európa, egyszerűbb nyelven birodalmi Európa, még egyszerűbb nyelven Európai Egyesült Államoknak az irányába. Az ilyen döntésekkel, hogyha egyszer átlépnek egy határt, és azt mondják, hogy már csak többségre van szükség, akkor onnantól kezdve nem lehet visszacsinálni. Számos ilyen terület van. Számos túlterjeszkedése is van az Európai Bizottságnak. Ezt nagy tagállamok is rendszeresen vissza szokták jelezni, hogy az Európai Bizottságnak nincs minden területen, nincs minden szakpolitikai területen. Ott a feladata nincs keresni valója bizonyos szakpolitikai területeken, nem kell információkat szolgáltatni a bizonyos szakpolitikai területeken. Tehát azt lehet látni, azt, hogyha összegezzük az egész képet, hogy lépésről lépésre haladunk egy központosítottabb Európa felé, és most a magyar választásokat követően nagyon sok európai szereplő látja is a lehetőséget, és azt mondja, hogy akkor innentől kezdve egy újabb korszakba kell lépni, amiben a Európa még centralizáltabb. És ugye itt, ahogy visszatérünk a beszélgetésünk leges legelejére, hát ugye Ursula von der Leyen szeretné leginkább centralizálni, ez csak lehet, hogy pont az ő személyisége a korlát, mert hogy sokan meg pont benne nem bíznak, akár egyébként Németországból, és azt mondják, hogy hát az ő személyisége, karaktere miatt kell valamilyen gátat szabni az ő politikai terjeszkedésének. Izgalmas lesz.
Na hát csak egy mondat itt, hogy lezárjuk, amivel indítottunk, ez a bizonyos dél-amerikai államokkal kötött megállapodást. Lengyelország támadta meg az Európai Unió bíróságán, mert egyedüliként persze, ugye annak jogszerűségét támadja, egyedül az Európai Uniós tagállamok közül. Kérdés, hogy mi lesz ennek az eredménye, hiszen éppen Ursula von der Leyennek ez volt a legnagyobb haditette legutóbb, mondhatjuk így. Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek, Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mély hegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.